Tehát érzelmi intelligencia fejlesztése. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ebben az izgalmas témakörben vagyunk, és oda jutottunk, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése hallatlan érdekes módon, lényegi módon kapcsolódik ahhoz, hogy képesek vagyunk-e változásra. Hogy tudunk-e magunkon változtatni. Hogy a kettő szoros összefüggésben van egymással. Minél jobb valakinek az érzelmi és társas intelligenciája, annál inkább kész és alkalmas lesz arra, amit így nevez a szakirodalom, hogy rendszer szintű változásokat tudjunk létrehozni. Különben bezáródunk a saját világunkba, és a változásoknak ellenállunk, és nem marad semmi más, mint a rutin. És rutinból akarunk megoldani dolgokat, és állandóan az összes fizikai, érzelmi erőfeszítésünket a pillanatnyi stabilitásunkra kell fordítani. Nem tudunk változni, nem tudunk fejlődni. Ez a nagy téma. Na, és akkor így, hogy emlékeztek, három székkel hozzá, nem akarok hosszan ismételni, mert ma mindent szeretnék elmondani, amit úgy gondolok, hogy olyan izgalmasan kapcsolódik a témához. Tehát most akkor hogyan tudunk változni, fejlődni? Ez a nagy kérdésünk. Sőt, ma van egy izgalmas rátételünk is, ez, hogy amikor már mindent megpróbáltunk, akkor mit lehet csinálni? Amikor már mindent megcsináltunk, amit tudunk, akkor hogy van tovább? Ez az izgalmas. Mert naívul azt gondolhatnánk, hogy ha már mindent megpróbáltunk, nincs tovább, és ez egyáltalán nincs így. Ma mindjárt mutatom is, hogy miért nincs így. Tehát ez volt a naív modellünk, hogy az első lépés, hogy van egy problémánk, egy nehézségünk, egy elakadásunk, amit nagyon gyakran valamilyen konfliktus, vagy társas intelligencia, valamilyen konfliktus jelez, vagy pedig valamilyen negatív érzés vagy érzelem jelez. És akkor tudjuk, hogy amikor konfliktusunk van, vagy negatív érzések, érzelmek jelennek meg, akkor ez egy nagyszerű lehetőség a fejlődésre, vagy a kapcsolat fejlesztésére. Második lépés ebben a naív modellben, hogy akkor jön a megoldás, van a probléma, jó, leírjuk, jön a megoldás, és a harmadik lépés, hogy jobban lettünk. A naív modell nem a legfontosabb kifejezés, abból a szempontból naív, hogyha minden változást így képzelünk el. Mert kétségkívül van egy csomó olyan változás, amit így képzelhetünk el. Pontosan van egy problémánk, ez lehet valami érzelmi zavar, lehet egy kapcsolati konfliktus, megvagyunk, mi az? Jobban vagyunk, ennyi. Hát ha ennyi lenne, akkor nem beszélnénk 16 éve. Különböző témákról, ezt egy-két alkalom el lehet mondani, és akkor ennyi. Hát, hogy néz ki az, amikor valami mélyebb változásra van szükségünk, amikor ez a modell nem működik, miközben néha működik? Megvan a probléma, ami fölszínre jön valami kapcsolati konfliktus, vagy érzelmi teher formájában. Második lépés, teszünk megoldásokat, jobb esetben nem is csak egyfajtát, hanem kettőt, hármat, négyet, ötöt, és a következmény pedig, hogy minden rosszabb lesz. És ilyenkor sejthetjük azt, hogy a helyzet rendszer szintű probléma, másodszintű probléma, komoly probléma. Ezért a problémánk egyre inkább már nem csak maga a probléma lesz, hanem az, ahogyan a problémát megpróbáljuk megoldani. Erről volt szó múlt alkalom, ezt bőségesen toltam, mondtam, igaz? Ez most gyerünk, tovább szeretnék menni. Akkor mit lehet tenni? Már mindent megpróbáltam. A következtetés az, és erről szeretnék beszélni, a következtetés az, hogy amikor ezt a jelenséget véljük felfedezni, hogy probléma, megoldás még rosszabb lesz, újabb megoldás még rosszabb lesz, erőltetem a megoldást, még rosszabb lesz. Társkapcsolati konfliktus esetén változz meg. Először szépen kérem, megoldás egy. Még ötször kérem szépen, megoldás kettő, tehát ismétlem a megoldást, hátha jön. Következő, hangosan kérem, ordítok, megsértődök, szeretőm lesz, elhagyom, újra kezdünk, kérek, ordítok. Ezt nevezhetjük úgy, hogy a megoldási kísérleteimet a végtelenségig próbálgatom, és a helyzetem tényleg aztán egészen kibírhatatlan lesz. Mikor ez a jelenség, azt mondhatjuk, most ez egy másik szék, most nem a középső székre ülök a megoldásra, de akár itt is ülhetek, hogy ilyenkor rájöhetünk, hogy tulajdonképpen változásra van szükségünk, és nem megoldásra. Ez elég furcsa hangzik. Változásra van szükség. De nem úgy, megint a naív modell mi. Ha persze, hogy változásra van szükség, változz meg. Persze, hogy változásra van szükség, legyen minden jobb. Változásra van szükség egyenlő, kénytelen leszek megváltozni. Vagyis, ezt így is mondhatnám, és még pontosabban akarom mondani, sosem leszek jobban, ha a rendszer nem fog másképpen működni. Ez a rendszer lehet az egyes ember, arra kell jutnom, hogy eljutottam valamilyen szempontból a saját korlátaimig, határaimig, és ha nem kezdek el szervezettebben működni, nem leszek jobban. Ha az a rendszer, amit mi működtetünk a kapcsolatainkkal, nem kezdek el másképpen, a rendszer nem kezd el másképpen működni, a probléma továbbra is őrítő lesz, és a végén pocsékul leszek. Ezt így mondhatjuk, hogy rendszer szintű változásra van szükség. A rendszernek kell másképpen működni. És mit jelent ez, hogy másképpen működök? Árnyaltabban, struktúráltabban, szervezettebben, elmélyültebben, tudatosabban. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, én nekem változnom kell. És ez kifejezetten nehéz. Na most erről beszélünk, és emlékeztek, itt volt a négy pont, leülök, hát nem, inkább nem ülök le, mert nem annyira kellemes érzés, hogy mikor rájövünk, hogy a naív modellel, vagy azzal, hogy probléma, megoldás, jobban vagyok, nem jutottunk sem erre se, akkor elkezdünk gyanakodni, hogy a megoldásainkkal kell valamit kezdeni, ezt most kifejtettem, mi a következő lépés, hogy meg kellene változnom. Oké? Második, ami a folyamatban nagyon izgalmas, hogy történik valami váratlan dolog, valami újszerű dolog, tulajdonképpen az mindig annak a bekopogtatása, hogy ha nekem valami itt váratlan, az azt jelentette, hogy egy beszűkült állapotban voltam. Mert ezért váratlan nekem. Hogyha én szervezettebben, árnyaltabban a realitáshoz pontosabban tudnék kapcsolódni, az a dolog nem volna váratlan. Tehát amikor váratlan dolgok egyszer csak valami változást elindítanak bennem, az éppenséget tökéletesen mutatja azt, hogy hát itt egy beszűkültségről volt szó. Különben nem lenne váratlan. Oké. Harmadik pont. Ez nagy segítség abban, hogy az itt és mosttal foglalkozzak. Nem a problémával foglalkozom. A megoldási lehetőségekkel foglalkozom. És így eljutok saját magamhoz, a saját magam itt és mostjához. Hogy tulajdonképpen, mikor ez történik, mindig annyira dühös leszek, hogy egyszerűen valahogy elvesztem a talajt a lábam alól. Mindig mondtam, hogy ne idegesítsetek föl, de úgy látszik az élet olyan, hogy az embert fölidegesítik. Tehát akkor eljutottam oda, hogy lehet, hogy az érzelmi önszabályozásommal kellene valamit kezdenem, és ez nagyon melós lesz. Tehát nincs kedvem belekezdeni. És a negyedik, hogy új helyzetbe fog kerülni a probléma, és a rendszer elkezd másképpen működni, és mert másképp működik a rendszer, elkezdek jobban lenni. Erről volt szó a múlt alkalommal. És akkor most megyek tovább. Azt mondja. Mert van egy zsenink, úgy hívják, hogy John Gottman. És John Gottman, te családterapeuta, nyilván ért hozzá, nagyon pontosan 5 pontban leírta, hogy az úgynevezett megoldhatatlan vagy örökös problémákkal mit lehet kezdeni. Tehát amikor már 25 féle megoldási javaslatom volt, és mindegyiktől a helyzet csak rosszabb lett, akkor lehet, hogy azt mondhatom, hogy egy megoldhatatlan problémáig jutottam, tudhatom, hogy változásra lesz szükség, nem pedig valami új megoldásra, hanem változásra. Érzitek, hogy ez mennyire más dolog? Egy új megoldás, meg a változás? És hogy ennek mik a lépései? Az első, Egy társkapcsolati konfliktusból induljunk ki. A múltkor emlékszem, hogy bedobtam egy témát, és többen oda jöttetek hozzám, és azt mondtátok, jó, de akkor mi a megoldás? Gyanús kérdés. Nem változni akartok, hanem... Emlékeztek, az volt, hogy a nő azt mondta, hogy nekem sokkal nagyobb az intimitás szükségletem. Sokkal, sokkal, sokkal. És akár, ha leveszek belőle annyit, amennyit még egyáltalán képes vagyok elviselni, akkor a férjem azt mondja, hogy nekem még ez is sok. Akkor megkérem a férjemet, hogy ő emelje a szintet, ameddig csak neki elviselhető, és akkor sincs közös metszet. Ez jó nektek megoldhatatlan problémának? Jó lesz így? Jó. Tehát akkor ezt nevezzük megoldhatatlan problémának. Olyan súlyos különbség van a kifelé-befelé fordulásban, megnyilásban, befogadásban, ebben való szükségletben, hogy nincs is, úgy tűnik, hogy nincs közös metszet. Ha! Egészségedre. Ha. Az első, most tudjátok, ebben a rendszerben vagyunk, hogy rájövünk, hogy változásra van szükség. Nem megoldásokat kell erőltetnünk, hanem változnom kell. Vagyis a rendszernek, a kapcsolati rendszernek és a személyes rendszeremnek szervezettebben, más minőségben kellene működni, különben sosem leszek jobban. Ezért 5 lépés van, most ezeket idehozom, aztán majd legyen ez az első. Akkor kell a legkevesebbet dolgoznom. Ti mivel kezdenétek? Erre iszom egy picit. Van egy örökös problémánk. Rengeteget szenvedtünk miatta. 6 éve nyúzzuk egymást. Legyen 16. Hát egy örökös problémánál mi az a kis 16 év? Legyen 36. És elmentetek már nagyon sok segítőz, és mindenhol az derül ki, hogy nincs megoldás. Nincsen. Én ilyen vagyok, ő olyan. Ezen mit oldunk meg? Nem? Alkat. Hogy kezdenétek egy változásnak? Nem megoldásnak, változásnak. Most nem az időt akarom húzni. Egyszerűen izgalmasnak tartom, hogy erről elkezdek gondolkozni. Majd fogom mondani nektek, hogy miért is álltam meg. John Gottman azt mondja, hogy a megoldhatatlan problémák után, amit érdemes csinálni, első lépés, most én vagyok a férfi és itt a nő, hogy tulajdonképpen... Eldöntjük, hogy a problémát most nem akarjuk megoldani. Ez egy bölcs dolog, mert hogy megoldhatatlan. Ez némi könnyebbséget fog nekünk adni ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni beszélgetni, mint ember az emberrel, elmondva a problémához kapcsolódóan az összes mély vágyunkat. Hogy tulajdonképpen mire is vágyom. És akkor én nőként elmondom, hogy annyira jól esik nekem, mikor egyszerűen csak, nem tudom, fekszünk átölelve egymást. Nem is kell semmit beszélni, ilyenkor én is meg tudok nyugodni. Egyszerűen csak jó, hogy érezlek, és az nem ugyanaz, amikor alszunk, és akkor úgy egymásba, kis kifli, nagy kifli, az nem ugyanaz. Hanem, hogy oda lehet bújni hozzád, és akkor otthonérzésem lesz, meg a biztonságérzetem megérkezik. Hogy számíthatok rád, meg tulajdonképpen nem is, egyszerűen, hogy meg is nyugszom. Olyan mélyen van ez bennem, ezt nem is tudom, és tudod, úgy kislányként is mindig az volt bennem, hogy annyira jó volt apához odabújni, úgy néha megengedtem, mikor fáradt volt. Tulajdonképpen gyerekkorban az egyik legjobb élményem, hogy a szüleim megengedték, hogy mondjuk vasárnaponként nem jöttek ki az ágyból, még akkor ott voltak, és akkor be lehetett kukacozni oda. Az annyira jó volt, akkor befúrtam magam, és akkor olyankor azt engedték. Hát mert hétközben nem lehetett, de vasárnap engedték. Az annyira jó volt. És tulajdonképpen nem is tudom miért, mindig inkább úgy az apához, az valahogy az apa, mert olyan nagyobb volt, tudjátok, ott jól be lehetett venni, és akkor mindig mondtam, mit csinálsz lányom, és ez külön jó volt. Olyan izgalmas volt. Ja. Ja. Kukacozni az jó. Otthon lenni valakinél. Ja. És így megnyugodni. Szerintetek ez most kidobott idő? Hát hogy, na, van egy problémánk, most mit szépelgünk itt, meg kukacoztál kiskánykorodban, kit érdekel? Hát most átjövök, én vagyok a férfi, és elmondom, hogy hát tudod, hogy az én anyám olyan volt, hogy hát tulajdonképpen, hát szóval, hogy mondjam, egy olaszos család voltunk, tudod, de én ezt utáltam. Mert például az anyám nem ismert olyat, hogy ajtó. Azt ő nem ismerte. Tehát volt is ajtó, soha nem kopogott semmi, szóval tulajdonképpen nálunk lengő ajtók voltak. Ő mindenhova betört, mindenhova ment. Ha ő ölelgetni akart, akkor ölelgetett. Könyörögtem, hagyd már abba, megfojtasz! Te szeretlek! Hát mit csinálj? 3 éves voltam. Ő aztán tolta, gyúrta... Akármit sem, odajött, és tudom, mindig árad belőle. Az érzések mindig tomboltak benne. Megőrültem. Tulajdonképpen nem tudtam hova elbújni. Hát az a helyzet, most elmondom ezt nektek, hogy tulajdonképpen amikor igazán jól voltam, az az ágy alatt volt. Az ágy alatt csináltam egy kuckót. Képzeljétek el, az ágy alatt. Szép lassan több dolgot oda bevittem, hát sok dologra nem volt szükség. A kedvencem az volt, hogy lereszeltem egy almát, és akkor egy ilyen mély tányérba, egy leveses tányérba raktam a reszelt almát, és az volt a muníció. Azzal egy egész délutánt ki tudtam tölteni. És az volt az izgalmas, hogy az anyám egy ideig nem jött rá, hogy ott vagyok. Annyira jó volt. Annyira. Benn az ágy alatt. Mert ott csak én. Szóval, ha valahol meg tudtam nyugodni, az ott volt. Mikor hallottam az anyám léptét, tulajdonképpen azt csináltam, hogy megpróbáltam teljesen zajtalan lenni, hát ha azt gondolja, nem vagyok otthon. Néha elhitte. Aztán ment, akkor rárontott a tesóimra, tudjátok, meg lehetett úszni. Szóval a nő elmondja, hogy ő hogy élte ezt meg kislánykorában, és hogy miért annyira fontos neki az ölelés. És a férfi elmondja, hogy miért annyira fontos neki a csönd, hogy ne is szóljanak hozzá, hogy el tudjon bújni, hogy legyen egy biztos hely, hogy bevackolja magát. Ahol ő kifelé lát, de őt nem látják, megvan ez az élmény. Én látok onnan, engem nem látnak. Hogy az milyen jó? Az első lépés, hogyha jobban akarunk lenni a megoldhatatlan problémáinknál, hogy kifejezetten sok időt szánunk arra, hogy egymást beavassuk az álmainkba, a vágyainkba, a terveinkbe, hogy mit, hogy éltünk meg gyerekkorunkban, hogy elmondjuk, hogy miért annyira fontos nekünk az a valami, amitől egyébként a társunk megőrül. És miért fontos, hogy erre időt szálljunk, hogy ez itt egy valódi kapcsolat legyen? Hogy ez ne egy veszekedés közben, ez egy veszekedés közben nem tud megtörténni. Ez akkor tud megtörténni, amikor kifejezetten mind a ketten pihentek vagyunk, és rászánjuk az időt, mondjuk sok órát. És előre elhatározzuk, hogy egyáltalán nem akarunk problémát megoldani. Csak elmondani, hogy mi minden megy bennünk. És tudjátok, hogy ez miért fontos? Azért, mert mire jutottunk, ez volt a bevezető. Arra, hogy változásra van szükség. A változás itt megy végbe, az agyamban, az idegrendszeremben és a sejtjeimben. Ha nem teremtem meg a közegét a változásnak, hogy eljussak oda, ahol minden be van betonozva, vagy minden rutinszerűen megy, akkor ott nem tud történni változás. Ezért hiába kapok be egy gyógyszert, egy receptet, hiába adtok nekem, hogy mit kéne csinálni, nem jutok el idebent ahhoz a rendszerhez, ami görcsösen, beszűkülten működik, de nagyon érthetően, hogy miért így működik. Hát itt kifejezetten időre, érzelmi energia befektetésre lesz szükségünk. Hogy ide bent ehhez a rendszerhez, a működésnek az alap rugójához el tudjak jutni, hiszen ebben akarok valamilyen változást létrehozni. Ezért a jó tanácsok sosem hozzák meg a változást. Jó tanács, meg ötlet, meg praktika, meg miket szoktak mondani. Mondjatok valamit. Tessék? Macska gyökér. Ginzeng. Oké. Okay. Jó? Egy dolgot mondanék, még ki itt az első széken ülök, hogy miután tudom, hogy változásra van szükségem, vagy szükségünk, a változáshoz nagyon sok érzelmi energiára lesz szükségem. Kifejezetten sok érzelmi energiára. Érzelmi energiák nélkül nem tudunk változni. És ez nem egyenlő a motiváltsággal. Lehet, hogy valaki nagyon motivált, de nincs energiája a változáshoz. Ezért annyira fontos, hogy amikor egy megoldhatatlan problémával az a célunk, hogy jobban legyünk, hogy azt csak olyan állapotban tudjuk elkezdeni, amikor van érzelmi energiánk. Amikor nulla érzelmi energia szinten vagyok, és tudom, hogy ha egy rossz mondatot mondasz, akkor fölrobbanok, nem fog tudni létrejönni a változás, mert egy rossz mondat és fölrobbanás, ez a rutin. Ugyanaz a rendszer fog működni. De pont azt nem akarom, hogy ez működjön. Tehát az első pont, akkor tudom elkezdeni egyáltalán ezt a folyamatot. Hogyha biztosítunk egy jó közeget, kifejezetten sok időt szánunk rá, jó esetben annyi időnk van, hogy nincs is vége. Mert ahol a probléma működik, ott általában időszorításban vagyunk. Olyan helyzetet fontos teremtenünk, ahol lesz akármennyi időnk. Az egész napot rá tudjuk szállni. Hogy kibe tudjunk jönni ebből a helyzetből. Mert lehet, hogy majd el fogunk akadni közben. És akkor, amikor mind a ketten motiváltak vagyunk, de a motiváció most ennek a kulcsa, érzelmi energiákkal rendelkezem. Oké, ez az első pont. És mi az, amiért ilyenkor dolgozunk? Hogy miért érdekes ez, hogy elkezdem mondani, hogy kislánykoromban hogy volt, meg kisfiú voltam akkor, hogy volt, és hogy akkor kislányként az volt az álmom, hogy nem is tudom, tulajdonképpen azért nem zavar, hogy szőrös vagy, mert apám is szőrös volt. És tudom, hogy ez a szőr nem olyan trendi, de én nekem az az alapélményem, hogy apám szőrös, ezért nekem a szőrös nagyon bejön. És hogy ezért tulajdonképpen, hogy sose fogalmaztam ezt meg, de hogy nekem az az álmom, egy szőrös pasi kell nekem. Szőrös, azért hagyd fönn a borostádat. Nem a trendiség miatt, az, hogy mondjam, hogy ilyen biztonságérzetet kelt bennem. Há. És akkor férfi is el tudja mondani, nem csak az, hogy gyerekkorában mit élt meg, hanem hogy tulajdonképpen a következőt mondja. Most tulajdonképpen, hát én erről nem is szoktam beszélni. Tudod, mihez volna leginkább kedvem? Leginkább az volna kedvem, hogy valahol lenne egy lombházam. Én egyedül megépíteném. Ne szóljon bele senki. Nem, az lenne lombház, az sokkal klasszabb lenne, mint az ágy alatt. Lombház, tényleg most jut eszembe, olyan helyen kellene, ahol van almafa a közelben. Tudjátok, a reszelt alma miatt. Hú, de izgalmas lenne. És akkor lenne egy lombház, és a tulajdonképpen egy olyan álmom van, ez annyira jó lenne, egy olyan lombház, tudjátok, hogy a létrát föl lehetne húzni. És 8 méter magasan, ott a lombok között. Lenne egy ficaki csomó almával. Ez tulajdonképpen de jó lenne. Halljátok, ez egy álom. Ha ezt a régi rutinnal hallgatja a feleség, az első mondatnál, hogy szeretnék egy lombházat, ahol a létrát föl lehet húzni, sikító görcsöt fogok kapni. Érthető, nem? Meghallom, hogy lombház, azt mondja, tényleg nem lehet vele ér, lombház, értitek? Hát 18 év vagyunk házasok, és ezt az álmot dédelgeti, azt a rohadt lombházat a fölhúzható izével. Hát kivel élek? Hát milyen emberi kapcsolat? Hát alkalmatlan az emberi kapcsolatra, lombház fölhúzható létrával. Jó, hát komolyan, most elmegyek erre, kérek egy látleletet. Hát minek házasodik egy olyan szerencsétlen hülye, akinek az az álma, hogy lombház legyen fölhúzható vacakkal, már neve se jut eszembe. Tudja, mert fölment a pulzusom 200-ra. Hát persze, hogy nem jut eszembe az, hogy létra. Oké ez? Tehát a probléma az, hogy amikor mondjuk a férfi, ha egyáltalán elkezden az álmáról beszélni, nem csak a gyerekkoráról, vagy a nő, és nem teremtettük meg a közeget, az első mondatnál, hogy lombház fölúszható létrával mindennek vége lesz. Hát egy hétig nem tudunk egymásra azt megbeszélni, hogy ki vesz almát. Hát ezért kell egy olyan közeg, ahol motiváció, ennek a lényege, hogy érzelmi energiáim vannak. És képes vagyok itt ülni, és egyszerűen csak hallgatni a te álmodat a lombházról, hogy hogy rendeznéd be, és hogy mennyire izgalmas volna neked, hogy tulajdonképpen neked az egy szép látvány, hogy egyszer csak megjelenik egy nő, és akkor te föntről nézed, és akkor beengeded. Te engeded le a létrát. Most hát is jövök, ez annyira élvezetes. Tehát, hogy én szabályozom a létrát, értitek? Hogy én akkor engedem, amikor akarom. Megvan még a gyerekkori élményem, hogy anyám bármikor rám tört. Ezért az a létre, amit én szabályozok, a lombház, és 8 méter magasan vagyok, értitek? Nem teremtettük meg a közeget, a feleségem azt mondja, hogy ennél fenyegetőbbet nem mondtam 20 év alatt. Hogy ő nem tud egy férfivel élni, aki létrákat húzogat 8 méter magasba fölfele. Hát, hogy őnek egy társra van szükség, és hogy legalább szőrös lennél. Oké. Okay. Gyerünk, megyek tovább. De tényleg, ezt ma be akarom fejezni. És ugye, tiszta víz vagyok. Ez annak a sajátos kifejezése, hogy késtem. Második pont, ez volt az első. Beszélgessünk a gyerekkorunkról, az álmainkról, a vágyainkról, egy olyan közegben, ahol van érzelmi energiánk, és egyszerűen képesek vagyunk ezt befogadni. Második pont. Beszéljünk az elakadást jelentő témáról, hogy az itt és mostban hogy jelenik meg, hogy mikor érzem azt, hogy nem tudok, hogy mikor érzem azt, hogy nem tudok beléd kapaszkodni, mint apuba annak idején, hogy nem tudok úgy odabújni hozzád, pedig annyira jó lenne, ez az álmom a kapcsolatról, hogy odabújok a szőrös macihoz. És hogy nekem meg az az álmom a kapcsolatról, hogy egy nő, aki akkor jön, amikor nekem az nem sok. Ja, megőrültem, hogy anyám mindig jött. Nem lehetett vele mit kezdeni. Megőrült, olyan zsigeri tiltakozás van bennem, ezt el sem tudom mondani. Így összekapcsolódik a történet, az álom, a vágy, a jelen problémájával. Alapszabály. Továbbra se akarjuk megoldani a problémát. Mert vissza fogunk csúszni a lehetetlen megoldásainkba, amitől rosszabbul leszünk. Tilos akarni megoldani a problémát. Mert akkor nem a szervezettebb rendszer működése felé haladunk, hanem valamilyen rutinos megoldással bent maradunk a beszűkültségünkbe. Oké. Okay. Következő. Fontos belátnunk, hogy a megoldhatatlan probléma azt jelenti, hogy az egyenes vonalú fejlődés nem történhet már meg. Az egyenes vonalú fejlődés, van egy probléma, találok egy megoldást, jobban leszek. Ez egy egyenes vonalú fejlődés. Mikor megoldhatatlan problémáink vannak, nem tudunk egyenes vonalú fejlődést produkálni. Egyszerűen nem megy. El kell kezdenünk kacskaringózni. Carl Gustav Jung a következőt mondta erre, annyira zseniális. Azt mondta, az emberi lélekben gyakorta a legrövidebb út a kerülő út. És ehhez azt kellene még hozzátenni, hogy azért a legrövidebb út a kerülő út, mert közvetlen út nincs. Egyszerűen nem létezik olyan út. De hiába ilyen közel vagyunk egymáshoz, innen nem tudok oda menni. Egyszerűen nem. Itt nincsen út, hiába ez van a legegyszerűbb. Hely, nehogy ráüljek az értékes lapokra. Oké, hogyan beszéljünk arról, mert most már arról beszélünk, hogy hogyan élem meg a problémát. Hogy mikor jön az elő, mikor hívódik elő, hogy mikor kezdek el félni, vagy szorongani, vagy dühösnek lenni, vagy csalódottnak, vagy ingerültnek, vagy... Hogy nagyon fontos, hogy ne a férjemnek, vagy a feleségemnek beszéljek. Én vagyok a feleség, a férjemmel beszélgetek, de ha a férjemnek mondom, a régi rendszer fog működni. Ezért ne a férjemnek mondjam, hanem egy harmadik személynek, akit képes vagyok a férjemben meglátni. Ő, John Gottman azt mondja, a legpompásabb, ha a férjem egyben a barátom is. És akkor azt, hogy mikor jön, hogyan jön elő belőlem a csalódottság, a hiányérzet, a düh, az indulat, ezt a barátomnak mondjam. Ha a férjemnek mondom, működni fog ugyanaz a rendszer, amit pont meg akarok változtatni. A barátomnak mondjam. De egész másképp fogom mondani a barátomnak. És nagy valószínűséggel a barátom másképpen is fog reagálni. Ha a társam nem a barátom, ilyen is lehetséges. Azt mondom, nem érzem, hogy köztünk egy igazi nagy barátság lenne. Akkor mondjam egy ismerősömnek. Hát ő ismerősöm is, nem csak a férjem vagy a feleségem. Mondjam egy kedves ismerősömnek. És ami nagyon izgalmas, hogy én pedig hallgassam barátként, vagy kedves ismerősként, de semmiképp se férként. Mert ha férként hallgatom, elönti az agyamat a víz. Ugyanott leszek. Oké? Mi az, amit próbálunk ilyenkor biztosítani a beszélgetés révén, ami lehet, hogy egyébként most másfél órája zajlik? De közben megettünk egy kis sütit, meg iszogattunk, meg... Hiszen nem problémát akartunk megoldani, hanem együtt lenni. Igen, néztem, hogy fogalmaztam ezt meg, hogy a problémához való hozzáférésünket szükséges biztosítanunk. Ez egy nagyon izgalmas kifejezés. Ugyanis amikor egymással ordítunk, akkor valójában egy felszínes dolog zajlik. Amikor azon veszekszünk, hogy kinek van igaza, valójában a problémának a mélye nem is kerül terítékre. Amikor azt mondom neked, hogy lehetsz egy nem ilyen vámpír, de meg hogy lehetsz egy ilyen zombi, akkor nyilvánvalóan nem a problémáról beszélünk. Nem a mély vágyakról beszélünk, nem arról be van ide vésve a sejtjeinkbe. Tehát, hogy egyáltalán a problémáról tudjunk beszélni, annak közeget próbálunk biztosítani. Ezért fontos, hogy ne férj és feleségként beszéljünk, és ne férj és feleségként hallgassunk, hanem harmadik személyként. Oké. Jó. Igen. Mi az, ami szükséges, hogy azt mondjuk, hogy tényleg itt a második állomásnál vagyunk, vagy voltunk? Az, hogy megszületett bennem megértés a feleségemre vonatkozóan, együttérzés a feleségemre vonatkozóan, és megbecsülés, tisztelet a feleségemre vonatkozóan. Hogy amit mindig annyira ilyen lekezelően néztem, hogy mit nyomulsz már, hogy azt látom, hogy milyen értékes dolog. Mennyire mérő jön neki? Hát ezt nagyon meg tudom érteni. Sőt, nagyon együttérző tudok lenni. Mert tulajdonképpen, hogy az anyukám úgy szorongatott, hogy nekem jó volt, azért az nem volt rossz. Csak sose úgy csinálta. De amikor pont úgy csinálta, azért az nem volt rossz. Hát nagyon együttérző tudok lenni, azért az tud jó lenni. És hogy közben látjátok, hogy ami a változásnak az egyik kulcsa, hogy teljesen feladom a megvetést, meg a lenézést. Mert amikor kialakul egy örökös vagy megoldhatatlan probléma, és haragszunk egymásra, emlékeztek, az majdnem mindig a másik leértékelésével együtt jár. Tulajdonképpen lenézlek. Nagyon nevetségesnek tartom, amit csinálsz. Szánalmasnak, lehetetlennek, primitívnek, gyerekesnek, betegesnek. Lehet, hogy ezt nem mondom, de ezeket gondolom. És nyilván azért erőltettem azt, hogy változz meg, mert annyira nem normális, amit csinálsz. Hát nem egészséges. Hát persze, hogy meg kéne változnod. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolatban kialakul egy súlyos lenézés, vagy megvetés. Ez pedig a legnagyobb akadálya a változásnak. Tehát ezért akkor együttérzés, megértés, mindaddig, amíg el nem jutok a megbecsülésedig. Ha ez a második lépésnél nem történik meg, nem tudok hatékonyan a harmadikig eljutni. És látjátok, hogy amikor eljutok ide bent egy megértő gondolatig, ilyen fölismerésig, hogy hát akkor ez nem egy hülyeség. Hát akkor, ugye, hogy hát akkor a lélek nem te semmi cél nélkül, most már akkor ezt értem. Sőt, az az érdekes, hogy ebben a pillanatban megértettem, hogy amikor kiabálsz velem, hogy tulajdonképpen akkor szíved szerint inkább hozzám bújnál. Hát csak úgy érzed, hogy ezt nem tudod csinálni, ezért kiabálsz. Erre sose gondoltam. Hogy tulajdonképpen te odabújás helyett kiabálsz. Hát eddig ezt nem értettem. Hát utáltam, hogy ordít, az ennyi. De hogy te bújás helyett kiabálsz. Ha nem jó jel. Látjátok, hogy amikor megjelenik egy megértés, hozzá kapcsolódik egy érzés, ami egyáltalán nem kapcsolódott eddig a helyzethez. Az indulatom kapcsolódott hozzá. A félelmem, a szorongásom és a többi. És megjelenik bennem a megbecsülés, akkor tulajdonképpen elkezdtem változni. Hiszen ideben most nem ugyanaz zajlik, mint ami mindig zajlik. Tehát kezdek változni. Oké. Mi az, amit ilyenkor továbbra is biztosítunk? Ha próbáljuk tovább is leírni a helyzetet, azt, hogy a változás csak akkor jön létre, ha biztosítottuk a szabad információ áramlást. Amikor egymással ordítunk, elvesztjük a fonalat, a pszichés képességeink tönkre mennek, azt is mondhatjuk, hogy két búrában vagyunk, és semmi innen oda és onnan ide tulajdonképpen nem jön át. Nincs információ áramlás. És egy élő rendszerben, ha nincs információ áramlás, szabadon nem áramlik az információ, akkor vége van az élő rendszernek. Nem tud működni, csak lefagyni tud. A szabad információ áramlásnak mi a tünete? Hogy amikor te azt mondod, hogy tudod, azért kiabálok, hát azért kiabálok, igen, igen, tulajdonképpen, azt lehetne mondani, tulajdonképpen, hát ha megölelhetnélek, akkor aztán nem kiabálnék. És ez megérkezik hozzá. Ezért. Tulajdonképpen egy információ most át tudott jönni. 12 éve ordítasz velem, és ez az információ nem jött nekem át. Elakadt az információ. Ugye azért szoktunk egyre jobban ordítani egymással, mert az információt át akarjuk adni. Hogy valami változás létrejöjjön. De a változás egyik kulcsa, hogy érzelmi energiáink vannak. A másik, hogy biztosítjuk a szabad információ áramlást. Ezért annyira fontos dzsongot mennek, hogy egy 105-ös pulzusszám után egy konfliktust abba kell hagyni. Mert nem tud létrejönni a szabad információ áramlás. Ha ez nem jön létre, nem fogunk tudni változni. Ahhoz kell a szabad energia és információ áramlás. Ugyanúgy, mint egy sejtben, vagy egy testben, vagy egy emberi szervezetben. Oké. Érdekes ez nektek? Csuda se tudja, olyan nyögvenyelős egy kicsit, nem? Én úgy szeretem ezeket, hogy így látni. Aztán ezt, hogy jó, és hagyja abba, jó. És tényleg, legalább, nem tudom, remélem nem esik odakint az eső. Már 5 perc ezen gondolkozom. Remélem, nem esik az eső. Jó, ez a második pont. Oké. A szabad információ áramlás végső gondolata az, hogy ezért képes vagyok új információk befogadására. Ugye a klasszikus elakadásban még el se kezdesz beszélni, már tudom, mit fogsz mondani. Ismerős ez? Utálom, hogy beszélsz, mert úgy érzem, hogy az az 5 perc, amit el fogsz mondani, mindent el tudnék ugyanúgy mondani, és ahogyan még mondod, attól még idegesebb leszek. Ezt mindannyian ismerjük, nem? Hogy hogyan fogsz majd támadni, vagy védekezni, hogyan okoskodsz majd, te egy ilyen lassú beszédű, fél óráig kell hallgatnom, hogy mondod, és pontosan túl, megint ezt fogod mondani, és kilőném magam a marsra. Tulajdonképpen az új információ meg se tud jelenni, tehát én legalábbis teljességgel befogadó képtelen vagyok. De hogyan jönhetne létre a változás? Oké. Nem megrendít, hogy 30 évig üvöltözünk egymással úgy, hogy egyetlen új információ se tud bejönni? Nem túl hatékony.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.